Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában, ami a tartalmat illeti, következzen előjáróban. Útnak indul a világ legerősebb mágnese, hogy soha nem látott fúziós kísérletet végezzenek vele. Ősi település romjaira bukkantak az Adriai tengerben. Befejeződtek a feltárások a Tihanyi apátság altemplomában. Vanília aromává változtatták a műanyag hulladékot. Aztán szó lesz a kardszárnyú delfinek társas viszonyainak titkáról. Orvosnak kellene felírni a mozgást magas vérnyomás és koleszterin szint esetén, és végül bemutatunk néhány rendkívüli agyi képességekkel bíró embert. Ennyit előjáróban, és most mindenek előtt egy neves dátumra emlékezünk. Valentina Tereskova a Vosztok 6 űrhajó fedélzetén a világon első nőként felrepült a világűrbe 1963. június 16-án. A Jaroszláv melletti Másztenyikovóban született 1937. március 6-án. Már 16 éves korától egy szövőgyárban kereste a kenyerét, hol szabászként, szövőnőként, hol pedig vasalónőként. Szeretett volna azonban többet is elérni, ezért levelező tagozaton szerzett technikusi képesítést. Élete egyik legnagyobb szenvedélye a repülés volt, 1955-től ejtőernyőzött, és állítólag igen ügyes volt. Példaképe Yuri Gagarin volt, a nagy álma pedig, hogy felvegyék az űrhajós képzőbe. Önként jelentkezett 1961-ben, és be is válogatták az űrhajósok közé, és 1962-ben elkezdődött a kiképzése. A Szovjetunió az 1960-as évek elején indította a Nők a világűrben programját. A cél az volt, hogy a szovjetek juttassák fel az első nőt a világűrbe. Négy jelölt közül végül Tereskovára esett a választás. Az űrrepülés feladata volt még, hogy az emberi szervezetre ható tényezőket is vizsgálja, fizikai és biológiai kísérletek elvégzése, illetve a Föld felszínének és légkörének megfigyelése is. A Vosztok a kazahsztáni Bajkonurból indult, és 70 óra 50 perc alatt 48-szor kerülte meg a Földet. Amikor a rádió összeköttetés létrejött, több millióan hallhatták Tereskovát, amint azt mondja, minden rendben, jól érzem magam, a gép rendesen működik. Évtizedekkel később derült csak ki, hogy ez túlzás volt. Valójában mindvégig hányingerrel, szédüléssel és orvérzéssel küzdött. Fellépett továbbá az a probléma, hogy a Vostok 6 automatikus navigációs szoftvere nem működött kielégítően, és az űrhajó ahelyett, hogy süllyedt volna, emelkedő pályára állt. Tereskova észlelte a bajt, a földi irányításnak pedig sikerült egy új landolási algoritmust küldeni, és ezzel megmentette a Sirály hívó névre hallgató Tereskovát, aki végül 6000 méter magasról ugrott ki az űrhajóból, és kisebb orzúzódással ugyan, de biztonságosan landolt. Tereskova a küldetése során kétoldalú rádió kapcsolatot tartott fenn a földi irányítással és a szintén az űrben lévő Vosztok 5-tel, fedélzetén Valeri Bikovszkijjal. Több alkalommal is helyszíni televíziós közvetítést tartottak az űrhajók fedélzetéről. Tereskova a súlytalanságot fizikailag és pszichikailag nehezen viselte. Ebből a szakemberek akkor arra következtettek, hogy a női szervezet kevésbé alkalmas az űrrepülésre. A küldetés befejezése után a földre visszatérve, Tereskovát ünneplők hada várta. Az egyszerű textilipari munkásból nemzeti hős lett. Elvégezte a Repülő Akadémia űrhajós szakát, kandidátus és a szovjet hadsereg első és egyetlen női tábornoka lett. Az űrhajózáshoz később egyébként nem sok köze volt, néhány publikációt írt és rengeteg előadást, élménybeszámolót tartott. És ezek után a folytatásban visszatérünk a Földre, útnak indult a világ legerősebb mágnese, hogy egy soha nem látott fúziós kísérletet végezzenek vele. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk!
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása
most folytatódik.
Most folytatódik.
Útnak indult a világ legerősebb mágnese, hogy egy soha nem látott fúziós kísérletet végezzenek vele. Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A mágnes első részét, amely 280 ezerszer erősebb mágneses mezőt fog létrehozni, mint amit a Föld produkál, Franciaországba szállítják, ahol a szerkezet egy korszerű fúziós reaktort fog működtetni. A fenntartható magfúzió megnyitná az utat a korlátlan megújuló energia felé, ami csökkentené a fosszilis tüzelő anyagok elégetéséből származó, az éghajlatváltozáshoz hozzájáruló széndioxid kibocsátást. A központi szolenoidként ismert mágnes alkotja majd a világ legnagyobb fúziós reaktorának, magyarul rövidítve az ITER-nek, a szívét. A magfúzió során kisebb atomok egyesülnek, hogy nagyobbakat hozzanak létre. Ez a reakció hatalmas mennyiségű energiát szabadít fel. A teljesen összeszerelt központi szolenoid 18 méter magas és 4,3 méter széles lesz, valamint képes lesz 13 Tesla mágneses mezőt létrehozni. Így elég erős ahhoz, hogy egy egész repülőgép hordozót felemeljen, amely mintegy 100 ezer tonna súlyú. A központi szolenoid a valaha épített legnagyobb és legerősebb impulzusos elektromágnes, 6 különálló modulból áll, amelyeket az ITER reaktor közepén belül egymásra helyeznek. Az egész mágnes olyan magas, mint egy 4 emeletes épület, és a súlya eléri a 907 tonnát. Minden egyes modul lényegében egy nagy tekercs, amit egy nagy kemencében több héten át hőkezelnek, hogy tovább növeljék a vezetőképességét, majd a kábeleket szigetelik, és a tekercset a végleges formába csomagolják. Egyébként a szolenoid legegyszerűbb változata a klasszikus tantermi kísérlet, amelyben a tanulók drótot tekernek egy szökköré, és azt egy elemhez csatlakoztatják. A központi szolenoid mérete és szupravezető jellege azonban azt jelenti, hogy sokkal több elektromos áram tud rajta áthaladni, így erősebb mágneses mezőt tud létrehozni, mint bármi, amit valaha építettek. Az ITER-t úgy tervezték, hogy egy nagy fánk alakú vákumkamrába, az úgynevezett tokamakba kis mennyiségű elgőzölt deutériumot és tríciumot engedjenek, amelyek mindkettő hidrogénizotóp, vagy ugyanannak az elemnek különböző atomtömegű változatai. A tokamak túlhevíti ezeket az izotópokat, eltávolítja az atomok elektronjait, és a gázt plazmává alakítja. Ez az ultraforró plazma 150 millió Celsius fok hőmérsékletű lesz, vagyis 10-szer forróbb, mint a nap magja. Ezen a hőmérsékleten az atomok fúzióba lépnek, és nagy mennyiségű energiát bocsátanak ki, amely a víz felmelegítésével és a turbinákat megforgató gőz előállításával villamos energia előállítására használható. A nukleáris fúziót már az 1950-es évek óta több tokamak reaktorban is megvalósították, de ez mindig csak néhány másodpercig tartott. Ahhoz, hogy a magfúzió életképes lehetőség legyen az áramtermelésre, ezt a reakciót állandó sebességgel kell fenntartani, és kevesebb energiát kell felhasználni, mint amennyit termel. Itt jön képbe a központi szolenoid. Elméletileg az általa létrehozott erős mágneses mező rögzíti a plazmát a tokamak belsejében, és fenntartja a reakciót. Az első központi szolenoid modul, amelynek a megépítése több mint 5 évig tartott, végre készen áll arra, hogy az ITER franciaországi helyszínére szállítsák. A mérnökök minden egyes modult külön-külön építenek és szállítanak, mivel a teljes mágnes túl nagy lenne a biztonságos szállításhoz. Az ITER építése továbbra is a 2025-re tervezett ütemterv szerint halad, és jelenleg mintegy 75%-ban készen van. A teljes körű fúziós reakciókra azonban legkorábban 2035-ben kerülhet sor. A fenntartható magfúzió megnyitná az utat a korlátlan megújuló energia felé, ami csökkentené a fosszilis tüzelő anyagok elégetéséből származó, az éghajlatváltozáshoz hozzájáruló széndioxid kibocsátást. A fúzió az egyike a nagyszabású szénmentes energiatermelés kevés lehetőségeinek, mondják a szakemberek. Biztonságos, tiszta, mindig rendelkezésre álló erőforrást kínál, amely nem termel kibocsátást vagy hosszú élettartamú hulladékot. Ennyit tehát arról, hogy útnak indul a világ legerősebb mágnese, hogy egy soha nem látott fúziós kísérletet végezzenek vele. A jövő bemutató technológia után a folytatásban pedig egy kis multidéző. Ősi település romjaira bukkantak az Adriai tengerben, ez az egyik témánk, illetve befejeződtek a feltárások a Tihanyi apátság altemplomában.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Ősi település romjaira bukkantak az Adriai tengerben, ezzel folytatjuk tehát a műsort. 6,5 ezer éves újkőkori település maradványaira bukkantak horvát búvárok az Adriai tenger legdélibb részén, Korcula sziget partjainál, a tengerszint alatt 4,5 méter mélyen. Mate Parica, a Zárai Egyetem régésze elmondta, a település tervszerűen 7 szög alakban épült, ami a korszakot tekintve fantasztikus. A Krisztus születése előtti körülbelül 4500 éves kultúráról van szó. Az ilyen leletek ritkának számítanak a világban, általában barlangokban, nem a tengerszint alatt bukkannak település maradványokra, hangsúlyozta a szakember, hozzátéve, hogy az egykori településre légi felvételek alapján véletlenül találtak rá. Az elsüllyedt falu 70 méterre terül el Korcula város partjaitól, a tengerszint alatt védve a széljárástól, az iszabba ágyazódva, így jó állapotban maradt fenn. Márta Kalebota, a helyi múzeum munkatársa elmondta, a feltárás rendkívül sikeres volt. A maradványok között kovakőből készült késeket is találtak, amelyekre a föld felszínén ilyen jó állapotban nem gyakran bukkannak régészek. Nagyobb edények is kerültek elő, amelyeket különböző karcolatokkal és vörös festékkel rajzolt motívumokkal díszítettek. Jövőre további feltárásokat szeretnének végezni, mert valószínű, hogy a partmenti tengerfenék még számos titkot rejt. Ősi település romjaira bukkantak tehát az Adriai tengerben, erről hallottak az elmúlt percekben, és még mindig régészet, befejeződtek a feltárások a Tihanyi apátság altemplomában. Itt található az alapító Első András király sírhelye is, aminek közelében az altemplomban feltételezhetően az apátság alapítójának vagy hozzátartozójának csontjaira bukkantak. A csontok DNS vizsgálata jelenleg folyik, eredmény szeptemberre várható. A feltárás nyomán egy középkori tér jött létre, ahol egy eredeti sírgödör, valamint középkori padló maradványok nyomai láthatóak. Az áprilisban megkezdett munkálatok során előkerült egy 18. századi mellkereszt, valamint 16-17. Századi lőszer maradványok, pénz, koporsószögek és bronzveretek. Az altemplom falában egy fülkét találtak, amely valószínűleg a sírra néző betekintő nyílás lehetett. Az évszázadok során sokakat temettek el az altemplomban, akiknek a megmaradt csontok alapján nem könnyű az azonosításuk, de a kor és a nem meghatározását követően annyi biztosan kiderül majd, hogy az Árpádház valamely tagjának földi maradványai-e az összegyűjtött csontok. Végeztek itt ásatásokat 1953-ban is, akkor elhelyeztek egy időkapszulát. Az időkapszulaként elrejtett üveget a napokban feltörték, benne papírdarabokat találtak. Ezeken az írás azonban nem volt olvasható. Mihály Norbert Jeromos, a Tihanyi bencés apátság perjele felidézte, hogy Első Andrást, a Tihanyi apátság alapítóját 1060-ban helyezték öröknyugalomra a királykriptában. A csaknem 1000 éves altemplomot az Eötvös Loránd kutatási hálózat vezetésével, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel és a Lackó Dezső Múzeummal együttműködve tárták fel. Mende Balázs Gusztáv paleoantropológus elmondta, hogy Első András, aki 1015 és 1060 között uralkodott, fia, Dávid is itt van eltemetve. Ő valószínűleg 1053 vagy 1055-től 1094-ig uralkodott. Az 1953-as ásatások befejeztével a középhajóban elhelyeztek 3 ládát, ebben találtak most rá a vélhetően legkorábbi temetkezési maradványokra. Befejeződtek tehát a feltárások a Tihanyi apátság altemplomában, azt még vizsgálják, hogy pontosan milyen csontokat találtak, de valószínűleg az apátság alapítójának vagy hozzátartozóinak leleteire bukkantak. Ami pedig a folytatást illeti, arról hallhatnak, hogy vanília aromává változtatták a műanyag hulladékot, illetve szó lesz a karcsárnyú delfinek társas viszonyainak titkairól.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben témák, hogy vanília aromává változtatták a műanyag hulladékot. A műanyag feltalálása az elmúlt évszázadban az életszínvonal emelésének egyik legfontosabb alappillére volt. Ugyanakkor azok a tulajdonságok, amelyek ennyire kívánatossá tették a fogyasztók számára, különösen igen alacsony költségei és magas tartósága révén, káros hatással vannak a környezetre. A tudósok emiatt világszerte kutatják azokat a fenntartható megoldásokat, amelyek válaszként szolgálhatnak a növekvő műanyag problémára. A tudomány már számos fenntartható megoldással állt elő, ezek egy része a forrásnál kezdődik, tehát a biológiailag lebomló alternatíváknál, míg a másik része a hulladékkezelésre fókuszál. Az egyik ilyen most publikált erőfeszítés az utóbbira összpontosított. A skóciai Edinburgh Egyetem kutatói olyan kísérleti módszert dolgoztak ki, amely a kezelt polietilén tereftalátot, röviden PET, tehát az italoktól az élelmiszerekig mindent csomagoló könnyű műanyagot vaníliánná alakítja, amely a vanília babból kivont elsődleges összetevő, ami a jellegzetes vanília ízt és illatot teremti meg. Ehhez a szakemberek az E. coli baktériumok felé fordultak. Ezek gyakorlatilag mindenütt megtalálhatóak. Törzsei általában a melegvérű állatok és az ember normál bélflórájának természetes baktériumai. A tudósok létrehoztak egy speciális baktérium törzset, a tereftálsav a PET-ből származó molekula fogyasztására és kémiai reakciók révén az anyag vanillinben történő átalakítására. Egy kísérlet során a baktérium egy használt műanyag palackból vanillint készített. Azt azonban csak az ezt követő kutatások határozzák majd meg, hogy ez a műanyagból származó vanília vegyület biztonságos-e vagy sem. Ez az első példa arra, hogy egy biológiai rendszert használunk fel a műanyag hulladék értékes ipari vegyi anyaggá történő feldolgozására, és ennek nagyon izgalmas következményei várhatóak a körforgásos gazdaságra, mondta el Joanna Sedler, az Edinburghi Egyetem kutatója. Hozzátette, ez a kutatás azért is izgalmas, mert képes két problémát egyszerre megoldani. Évente az emberek világszerte mintegy 50 millió tonna PET hulladékot termelnek, amelynek jelentős gazdasági és környezeti következményei vannak. Míg ez az egyik legkönnyebben újrahasznosítható műanyag, jelentős része mégis az óceánba kerül. Közben 2018-ban a vanillin iránti globális kereslet meghaladta a 37 ezer tonnát. A vegyületet nem csak az élelmiszerekben használják, hanem más iparágakban, például a kozmetikaiparban is. A kutatók szerint a baktériumok felhasználása így egy káros hulladék értékes termékké történő átalakításához vezető fantasztikus lépés lehet. És ezek után még mindig maradunk az állatvilágnál. Témánk a karcsárnyú delfinek társas viszonyainak titka. Az Exeteri Egyetem és a Bálna Kutatóközpont közös kutatásában olyan társas kapcsolati jelenségekre derült fény, amelyeket eddig nem volt lehetőség megfigyelni. Az eddigi vizsgálatok arra támaszkodtak, amit a tenger felszínére emelkedett orkákról lehetett látni, ám ezekből csak az egy csapatban élő állatok közti rokoni kötelékek által magyarázott viszonyokat lehetett megismerni. Nemrég azonban drónok segítségével a víz alatt sikerült vizsgálni a karcsárnyú delfineket. A megfigyelésekből kiderült, hogy még a szoros kapcsolatokon alapuló csoportokon belül is az egyedi állatok döntötték el, kivel barátkoznak. A fiatalabb cetek és a nőstények játsszák a főbb szerepeket a csoportban, és minél idősebbé válik egy orka, annál jobban csökken a központi szerepe. A legjobb barátok, mint ezt a felmérések kiderítették, az azonos nemű és korú orkák közül kerültek ki. Ezek az egyedek a többieknél hosszabb időt töltöttek egymás társaságában, az egész orka csapatokon belül is. A kutatás alapját a Bálna Kutatóközpont által 4 évtized alatt végzett megfigyelések adták. Ezt egészítették ki a drónos vizsgálatok, amelyek végül bepillantást engedtek a cetek társas viszonyainak eddig titkos részleteibe. A kutatók nagyon sok hasonlóságot fedeztek fel a karcárnyú delfinek és más emlősök szociális viselkedése között. Az orkák gyakran együtt emelkedtek a felszínre, igen sokszor érintették meg egymást, hasonlóan az emberhez, a fizikai érintés talán náluk is stressz oldó hatású lehet. Ennyit tehát a karcárnyú delfinek társas viszonyainak titkairól, a folytatásban pedig orvostudomány, receptre kellene felírni a mozgást, magas vérnyomás és emelkedett koleszterin szint esetén.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A folytatásban pedig orvostudomány, receptre kellene felírni a mozgást, magas vérnyomás és emelkedett koleszterin szint esetén. A legfrissebb amerikai szakmai ajánlások erősen hangsúlyozzák a fizikai aktivitás és más életmódbeli elemek döntő szerepét az enyhén vagy közepes mértékben emelkedett vérnyomás és koleszterin szint esetén. Receptre kellene elrendelni a mozgást, javasolja az Amerikai Kardiológiai Társaság, amely júniusban tette közzé legújabb szakmai ajánlását. A szakemberek szerint ilyen esetekben az életmódváltásnak kellene lennie az első vonalbeli kezelési stratégiának, amely megelőzi a gyógyszeres kezelést. Optimális esetben a kezelőorvosoknak egészen konkrét útmutatással kellene szólnia arról, hogy hogyan tudják a páciensek növelni a fizikai aktivitásukat és csökkenteni az üléssel töltött órák számát. Magas vérnyomás, hipertónia esetén az erekben megnövekszik a nyomás, ami okozhat érszűkületet, az erek falának megvastagodását és rugalmatlanná válását. Az erek a szívverés pillanatában minél kevésbé képesek kitágulni, annál magasabb lesz a vérnyomás. A megnövekedett ellenállással szemben a szívnek erősebben kell pumpálnia, ami az erek falának károsodásához vezethet. A nem kezelt magas vérnyomás eredményezhet értágulatot, szívinfarktust, sztrókot, szív- vagy veseelégtelenséget. A szakmai szervezetek ajánlása szerint éppen az ilyen kevésbé súlyos esetekben, amikor még nem fenyeget erősen a szívbetegségek és a sztrók rizikója, lehet nagy hatása az életmódbeli változásoknak, nevezetesen a rendszeres mozgásnak, a fogyásnak, az étkezés reformjának, a dohányzásról való lemondásnak és az alkoholfogyasztás korlátozásának. Éppen ezért azt javasolják, hogy a paciensek és az orvosok minden találkozás alkalmával beszéljenek a fizikai aktivitás jelentőségéről, még akkor is, ha az csak gyaloglás vagy gyakoribb lépcsőzés, mert a ma embere többet ül, mint valaha. Ha a diagnózis születik a magas vérnyomás betegségről, tudnunk kell, hogy a kezelés ettől kezdve feltétlenül szükséges, ugyanis a kezeletlen állapot súlyos betegségekhez vezethet. Vagyis kiemelten fontos az orvos által elrendelt kezelés, azonban ez 160/100-as alatti vérnyomásnál, szövődmények nélkül és társbetegségek hiányában kifejezetten életmódkezelés. E fölötti vérnyomásnál életmódkezelés is a gyógyszeres kezelés mellett. Ez utóbbi általánosságban akkor indokolt, ha az életmódkezeléssel 3 hónap alatt a célérték elérése nem sikerült, illetve magasabb vérnyomás értékeknél társbetegségek és vagy szövődmények megléte esetén. Az életmódkezelés egyik része a mozgásterápia, amely magas vérnyomás esetén a lehetőleg minden nap végzett közepes intenzitású kardiomozgásra, intenzív sétára, futásra, kerékpározásra, úszásra épül. Az elmúlt évtizedekben a szívbetegek rehabilitációjában, valamint a magas vérnyomás és koleszterin szint kezelésében elsősorban a tartós, egyenletes, mérsékelt intenzitású fizikai terhelésen alapuló programokat, az úgynevezett kardioedzést használták. Szinte szállóigévé vált a heti legalább 150 perces, közepes intenzitású kardiomozgás, legalább heti 3 alkalomra elosztva. Idővel az izomfejlesztés is fontossá vált, amelynek révén a sokszor gyenge izomzat képessé válik a feladatok teljesítésére, ráadásul ezáltal még inkább növelhető a cukor- és zsíranyagcsere aktivitása is. Az utóbbi években az egyenletes terhelésnél hatásosabb és rövidebb idő alatt kivitelezhető, nagy intenzitású, intervall, szakaszos tréning is szerepet kapott, mind a rehabilitációban, mind a magas vérnyomás csökkentésében. A magas intenzitással, például gyors futással, kerékpározással, ugrálással azonban óvatosan kell bánni, és csak abban az esetben szabad alkalmazni, ha már megvan egy alapfittségi szint, és nincs komolyabb szívbetegség. A rendszeres mozgás 3-4 higanymilliméterrel képes csökkenteni mindkét vérnyomás értéket, és 700-tól 1500 millimol per literrel az LDH koleszterin szintjét. A hatékony és biztonságos mozgásprogram felépítésében érdemes szakorvos, illetve szakember iránymutatásaira támaszkodni. Orvosnak kellene tehát felírni a mozgást magas vérnyomás és koleszterin szint esetén, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig bemutatunk néhány rendkívüli agyi képességgel bíró embert. Hogy mit is tudnak, rövidesen kiderül, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Mint ahogy ígértem, a következő percekben bemutatunk néhány rendkívüli agyi képességgel bíró embert itt a tudomány mai állásában. Daniel Tammet, angol írót, autizmussal és Savant szindrómával, valamint Asperger szindrómával is diagnosztizálták. Nos, képes megjegyezni a P számsorát egészen 2200 számjegyig. Ő azon nagyon kevés Savant szindrómás emberek egyike, aki elképesztő agyi funkciókkal rendelkezik, és ezeket kamatoztatni is tudja. Tammet könyvet írt már arról, hogy milyen Asperger szindrómával és Savant szindrómával együtt élni, és rendszeresen tart beszédeket. Ő az, aki képes arra is, hogy nagyjegyű számokat összeadjon vagy szorozzon, de egyszerűen úgy, hogy látja a színüket, látja az eredmény színösszeállítását. Aztán Kim Peek mega Savant volt, azaz olyan kiemelkedő enciklopédikus memóriával rendelkezett, ami ennél a világon csak néhány ember. Képes volt megjegyezni a teljes amerikai úthálózatot, valamint az által olvasott közel 12 000 könyv mintegy 98%-át visszamondani, annak ellenére, hogy egy-egy oldalt alig néhány másodperc alatt futott át. Róla mintázták egyébként az Esőember című film főhősét is, bár a filmben végül autistaként ábrázolták, valójában Savant szindrómában szenvedett. Stephen Wiltshire, brit művész, autista és Savant szindrómás is egyben, ez a két zavar általában kéz a kézben jár. Ő nem enciklopédikus, hanem vizuális memóriájával kápráztatja el a közönséget. Képes ugyanis úgy részletes élethű képeket készíteni valamiről, hogy mindössze pár percig nézi, a végeredmény pedig olyan, mintha teljesen lemásolta volna a modellezett tárgyakat. Az autizmussal és a Savant szindrómával rendelkező személyeknek sokszor kiemelkedő memóriájuk van, és olyan részletességgel képesek megjegyezni szövegeket, számokat, tájakat, jellegzetességeket, amit átlagos memóriával képtelenek vagyunk reprodukálni. Ezeket a kimagasló memória képességeket gyakran kötik össze a szinesztéziával. Azok, akiknek ennyire másképp működik az emlékezetük, sokszor használnak szinesztéziát a memorizáláshoz. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a verbális ingereket is vizuálisan dolgozzák fel. A hipermnéziás, vagyis felejtésre képtelen személyek is gyakran képpé alakítják a verbális ingereket, majd ezeket a képeket hívják elő újra, amikor vissza akarnak emlékezni. Az Essexi Egyetem kutatói érdekes kísérletet végeztek, arra keresve a választ, hogy a korábban feltételezettekhez képest a szinesztéziás emlékezés valóban az autizmushoz, vagy inkább a Savant szindrómához köthető-e. Kutatásukban 40 Savant szindrómást, 35 autistát, 18 memória sportolót és 29 fős kontrollcsoportot vizsgáltak. Mindannyian egy online szinesztézia tesztet töltöttek ki, amely nagyrészt színasszociációkból állt. Kiderült, a Savant szindrómások 10%-a használja a szinesztéziát, miközben az autisták mindössze 2,9%-ánál lehetett ezt egyértelműen kimutatni. Érdekesség, hogy a memória sportolók 16,6%-a is szinesztézia segítségével jegyzi meg az információkat. A kontrollcsoport adatai ehhez képest jócskán elmaradtak. Szinesztéziát valamilyen szinten a teljes populáció 2,1%-a használ. Magyarul összeérzésnek is nevezzük. Főbb jellemzői, hogy akaratlagosan nem lehet előidézni, reflexzerű és nem lehet edzeni, fokozni. A szinesztézia mindenki számára más. Nincs például egy egységes színe az S betűnek, vagy nem ugyanazzal az ábrával jegyzendő meg a kettes szám. És kapcsolódhat akár nagyon specifikus érzelmekhez is. A tudósok szerint a korábbiakkal ellentétben nem az autizmushoz, hanem a Savant-szindrómához köthető a szinesztézia fokozott megjelenése, valamint megállapítható, hogy a memória sportolók is előszeretettel alkalmazzák a módszert. És ennyi fért a mai műsorba, híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.